imádságra csendesedjünk el. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az újabb reggelt. Köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket, hogy felébredhettünk, hogy te éltetsz minket. És köszönjük, hogy szól a te igéd. Köszönjük, hogy te beszélni akarsz velünk, és itt lehetünk ezen a hétvégén. És olyan jó ebben a közösségben lenni, olyan jó hallgatni a te szavad, és várni azt, hogy mire indítasz, mire hívsz bennünket. És kérünk, hogy te vidd végbe mindazt, amit elterveztél. Te látod, hogy mire van szükségünk, te látod, hogy milyen terheket hordozunk, hogy esetleg hullámok csaptak át a fejünk fölött. De te látod azt is, hogyha örömben vagyunk és dicsőíthetünk téged azért, amit véghez vittél már az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most is szólni szeretnél ezen a reggelen hozzánk. Add, Urunk, hogy kitárhassuk a mi szívünket, ahogyan énekeltük ebben az énekben. Hadd értsük lelked által a te igédet, és hadd tudjunk téged követni. Amen. Akkor énekeljük az Imádkozzatok és Buzgón kérjetek 196-os számú énekünket, és utána hallgassuk meg az ige hirdetést.
Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Drága testvérek, erre a mai reggelre két igét kaptunk az evangéliumból. Az egyiket Lukács evangéliumából, a másikat pedig János evangéliumából. Hallgassuk meg ezeket az igéket. Először Lukács evangéliumának 11. fejezetéből olvasom, az 5. verstől a 13. versig terjedő részt. Azután így szólt Jézus hozzájuk: ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. A másik ige pedig János evangéliumának 16. fejezetéből, a 23. verstől a fejezet végéig így hangzik: bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt: most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy miben szoktunk igazán kitartóak lenni, akkor talán a legtöbb ember erre a kérdésre azt válaszolja, hogy hát abban, hogyha valaki megbetegszik a családtagjaim közül, akit nagyon szeretek, akkor mindent megteszek azért, hogy az a családtagom meggyógyuljon. Hogy akkor térdre borulok, és akár napokon vagy heteken keresztül imádkozom érte az Istenhez, hogy mentse meg, és mindent megteszek, hogy a legjobb kezeléseket, a legjobb orvosokat megtaláljam az ő számára. De tulajdonképpen nem csak ilyen dologban, a szeretünkért való, a testi egészségért való aggódásban tapasztalhatjuk meg azt, hogy mit jelent kitartónak lenni, hiszen ha például valaki azt érzi, hogy ő azt az elhívást kapta, hogy mondjuk orvosnak kell lennie betegeket gyógyítani, akkor nagyon-nagyon nagy kitartással készül erre a hivatásra. Éveken keresztül tanul, nagyon sokszor éjszakában nyúlóan, és nem csak azért, mert vizsgáznia kell belőle, hanem azt érzi, hogy életek fognak múlni azon, hogy ő rendesen megtanulta-e azokat a dolgokat, ami a hivatásához kell, és akkor szinte erőn felül megtesz mindent, kitartóan, hosszú időn keresztül, hogy azt a hivatást be tudja majd tölteni. Vagy, ha valaki mondjuk óvónéni, és úgy szolgál, akkor hányszor átéli azt, hogy micsoda odaszánás és kitartás kell ahhoz, hogy el tudja végezni a feladatát a gyerekek között. Hiszen az nem annyiról szól, hogy bemegyek a gyerekek közé és csinálok velük valamit, hanem nagyon-nagyon komoly felkészülést igényel. Sokszor órákon keresztül rajzol, vagdos, csinálja a segédanyagokat, vagy bogarásza a könyveit, meg az internetet a mondókák között, hogy a megfelelő anyáknapi műsort vagy a szolgálatot össze tudja állítani a gyerekekkel. Milyen nagy odaszánás és milyen nagy kitartás kell ahhoz, hogy akkor abban a helyzetben óvónőként a gyerekek között hely tudjon állni. De mondjuk ez akkor is igaz, hogyha valaki mondjuk a munkájában, és legyen szó bármilyen típusú munkáról, szeretne egy kicsit előbbre jutni, akkor sokkal könnyebben azt mondja, hogy amikor túlórára keresnek embereket, akkor ő jelentkezik, akkor ő az, aki a leginkább oda teszi magát, többet bevállal, és akár heteken vagy hónapokon keresztül kitartóan küzd azért, hogy igen, én azt szeretném elérni, mert számomra az fontos, valami miatt úgy érzem, hogy arra nekem vagy nekünk szükségem van, és akkor nem nézem azt, hogy mibe kerül, nem nézem azt, hogy milyen fáradtságot igényel tőlem, mert kitartó vagyok abban a dologban. A kitartás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy hosszú időn keresztül valaki nagyon igyekszik valamilyen cél elérése érdekében. És nem azt nézi, nem azt vizsgálja meg, mint ami sokszor sokféle élethelyzetben az általános emberi gondolkodás, hogy mi az a minimum, amit ehhez teljesíteni kell, hanem éppen ellenkezőleg azt nézi, hogy mi az a maximum, amit én ebben a helyzetben oda tudok tenni. Ha valaki kitartóan tesz valamit, akkor ott a minimum helyett mindig a maximumot, a belőle jöhető maximumot nézi. És nem úgy kezeli a helyzetet, hogy hát, ha könnyen jön, akkor kérem, ha meg egy kicsit tenni kell érte, vagy esetleg sokat kell tenni érte, vagy sokat kell imádkozni érte, akkor már nem is annyira akarom azt a valamit. Tudunk-e kitartóak lenni az imádságban? Én azt gondolom, hogy az a két ige, amit mára kaptunk, ezzel a kérdéssel szeretne minket ma reggel szembesíteni. Személy szerint mindegyikünket. Engem is, és a testvéreket is, akik most itt vannak. Tudunk-e kitartóak lenni az imádkozásban? Tudunk-e imádkozni éveken, vagy akár évtizedeken keresztül valakinek a megtéréséért? Tudunk-e, ha kaptunk Istentől valamire vonatkozóan az életünkkel kapcsolatban egy ígéretet, egy iránymutatást, akkor tudunk-e annak az ígéretnek a beteljesüléséért akár hetekig, hónapokig, vagy évekig imádkozni? Vagy ha nehéz helyzetben vagyunk, azért biztos, hogy tudunk imádkozni, hogy segítsen ki az Úr abból a nehéz helyzetből. De tudunk-e kitartóan imádkozni azért, hogy ha ez a nehéz helyzet valami miatt meg kell, hogy maradjon hosszú időn keresztül az életünkben, akkor adjon nekünk az Isten türelmet, szeretetet, szelídséget, hogy abban a nehéz helyzetben hely tudjunk állni, úgy, ahogyan azt az Isten várja tőlünk. Vagy tudunk-e kitartóan imádkozni egy olyan problémáért, ami emberileg teljesen megoldhatatlan, de tudjuk azt, hogy az Istennél ott van a lehetséges megoldás. Tudunk-e kitartóan imádkozni? Engem nagyon megrendített, pont amikor ezzel az igével foglalkoztam, készülve erre a mai szolgálatra, hogy Isten elém hozott valakit. És nagyon megszégyenültem, amikor annak a valakinek a neve fölmerült, Facebook dobta föl egy bejegyzés kapcsán, és azért szégyenültem meg, mert ezt a fiatalt 2 vagy 3 évvel ezelőtt ismertem meg, egy csendes héten. És ő volt a balhés lányzó, nagyon sok, nagyon súlyos problémát okozott. És nem is ez volt a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az az volt, hogy nagyon profin elő tudta adni a keresztény szöveget, a bűnbánatot, és a következő pillanatban pont az ellenkezőjét csinálta. És annyira elkeserítő volt látni benne, hogy valahol ott a szívében nincs ott igazán az, ami egyébként a száját elhagyja. És nagyon rám terhelte akkor az Isten ezt a lányt. És én akkor nagyon komolyan elkezdtem érte imádkozni. Tényleg. És aztán valahogy nem tudom mikor, de abba hagytam. És észre se vettem. És pár héttel ezelőtt összefutottam ezzel a lányjal, és ami megrendített, hogy még keményebb. Volt egy-két olyan megnyilvánulás, amiből kiderült, hogy pedig közben már a családjukban olyan megpróbáltatások vannak, tudom a lelkészétől, hogy annyira éreztük és beszéltük a lelkészével, hogy az Úristen nem véletlenül hozta ilyen helyzetbe, mert dolgozik rajta, és úgy tűnik, hogy pont az ellenkezője történik, nem közelebb, hanem távolabb viszi az Istentől. És amikor készülök ezzel az igével, azzal, hogy kitartóan imádkozni valakinek a megtéréséért, és földobja szünetben a Facebook az ő nevét, akkor azt mondom, hogy Uram Isten, én megígértem neked, Istenem, amikor elém hoztad, hogy én fogok érte imádkozni és tusakodni, és én elhagytam. Hogy lehet ezt tenni? Miért teszem ezt? Úgy, hogy közben ott volt a nagypapám, aki nagyon kemény ember volt, nagyon kemény szívű ember, és én nem tudom hány éven keresztül, évtizeden keresztül, én magam is, a mama is, annyit imádkoztunk az ő megtéréséért. És két héttel a halála előtt találkozott Jézussal. És ott volt bennem, hogy igen, megérte az a sok-sok imádság, megérte az, amikor azt éreztük, hogy mi imádkozunk, és tudjuk, hogy Isten megtenni, és tudjuk, hogy ő akarja az ember megtérését, és nem értjük, hogy miért nem teszi meg, hiszen már annyiszor itt volt a helyzet, és megtehette volna. Isten tudta, hogy miért arra a pillanatra hagyogatta. De olyan csodálatos volt megtapasztalni, hogy érdemes volt kitartani. És ott volt ez a két példa a szívembe. Értik, testvérek, hogy milyen borzalmas állapot volt erre rádöbbenni, hogy a papáért mennyit küzdöttem, ezért a lányért meg küzdöttem valameddig, és abba hagytam. És mi volt a különbség? Az, hogy az egyiket szerettem, a másik meg csak valaki volt valahonnan. És ennyi múlik? Ezen múlik, hogy én kitartó leszek az imádságba? Azokért leszek kitartó, akiket nagyon szeretek, akik nem, azok meg pusztuljanak? Nem lehet így. Isten nem ezt várja tőlünk. Amikor kitartó imádságra buzdít bennünket, akkor nem feltételek közé teszi ezt az imádságot, hanem azt, hogy igen, akit rád bíztam, vagy amilyen helyzetet rád bíztam, abba te ne fáradj bele, ne lankadj bele, azt folytasd. Én nem tudom, hogy közöttünk ki az, aki esetleg hasonlót élt át. Hogy valakit egyszer nagyon a szívére helyezett az Isten, és elkezdett érte imádkozni, és aztán egyszer csak elfelejtette. Valahogy elmaradt, mert ezer oka lehetett ennek. Akkor lehet, hogy azért kellett most erre a hétvégére eljönni, hogy ezt meghalld, hogy vedd vissza az imalistádra azt az illetőt, és ne felejtsd el, függetlenül attól, hogy szereted-e vagy nem, vagy hogy mennyire áll közel a szívedhez. Tudunk-e kitartóan imádkozni? Nem csak magunkért, hanem másokért is. Tudunk-e kitartóan imádkozni? Nem csak azért, hogy azért legyen jobb a helyzet, hogy utána jobban érezzem magam, hanem, hogy az Isten akarata szerint változzon és javuljon az a probléma, vagy az a kritikus helyzet, ami éppen az ima témáim között ott van. Vagy tudunk-e kitartóak lenni az imádságban azért, hogy az Isten alázatra taníthasson bennünket? Vagy azért, hogy tükröt tarthasson elénk, hogy igazán megmutassa, hogy mik a szívünknek a szándékai? Drága testvérek, a mai témánk az ez a szó, hogy kérjetek. Kérjetek. Erről énekeltünk, erről szólt a két ige, amit felolvastam. Van egy döbbenetes vers az irodalomból, ami ezzel kapcsolatban úgy nagyon élesen belehasított a szívembe, talán ismerjük is. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Igen. És büszkék vagyunk rá, mert milyen szép vers. De hihetetlen arrogáns mondat. Ezt odavágni az Istennek, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem, ez egy szemtelen pimasz, odaszólás az Istennek. Most képzeljük el, hogyha egy gyerek, a saját gyerekünk így viszonyulna hozzánk. Ha azt mondaná, hogy anya, apa, vagy nagymama, nagypapa, na nehogy már nekem kérni kelljen, neked az a dolgod, hogy kitaláld, hogy nekem mire van szükségem, vagy én mit gondoltam, tessék, azonnal add ide. Milyen borzasztó lenne, ha egy gyerek így viszonyulna a szülőhöz. De testvérek, nem vagyunk mi sokszor ugyanígy az Istennel? Nem foglaljuk versbe, de valahol ugyanez a lelkület van bennünk időnként, amikor az Istenhez szólunk, az Istenhez imádkozunk. Mert úgy imádkozunk, hogy tulajdonképpen elvárjuk azt, hogy tegye meg, amit mi kérünk, vagy amit mi gondolunk, vagy amit mi kitaláltunk, hiszen neki az a dolga, hogy mindent tudjon, meg az a dolga, hogy minket kiszolgáljon. Pedig nem az a dolga. Az imádságnak nem erről kell szólnia. Kérjetek. Vagy az is megfogalmazódik sokszor, kimondatlanul, és tulajdonképpen ezt már a gyerekeknél is sokszor lehet látni, hogy ha valaki valamit meg akar szerezni, és rájön arra, hogy az neki nem fog sikerülni, akkor hányszor viselkednek úgy a gyerekek, hogy nekem igazából az nem is kell, én azt nem is akarom. Mert akkor így próbálja ugye hárítani, hát úgysem megy, akkor legalább úgy csinálok, mintha nem kellene. Felnőttként sokszor ugyanezt csináljuk. Ha beismernénk azt az Isten előtt, hogy koldusok vagyunk, szükségünk van rá, akkor az alázatot kívánna tőlünk. De mi sokszor nem akarunk alázatosak lenni. Mert mi úgy gondolunk a koldusra, hogy hát azért mi nem süllyedtünk arra a szintre. Azért mégiscsak. Hányszor bennünk van? Lehet, hogy nem mondjuk ki, de valahol mélyen ez a fajta büszkeség. És hívő emberként is bennünk van ez a gőg, hogy hát azért mégiscsak, Uram, hát tudod. Pedig alázat nélkül nem lehet odaállni az Istenhez. Csak abból a hozzáállásból lehet az Istent megszólítani, egyáltalán imádkozni, hogy én tudom, hogy nekem, Uram, semmim nincs. Én semmire nem vagyok képes. Én koldus vagyok. Én mindenben rád szorulok. Én mindenben tőled függök. És kérem, hogy ezt vagy azt, ami nekem olyan fontos, vagy én úgy érzem, hogy olyan fontos, ezt add meg, vagy add meg másoknak. Kérjetek! Sokszor halljuk azt a prédikációkban, hogy azért nagyon kell vigyázni az imádságokkal, mert az a veszélye a hívő imádságnak, vagy a hívő ember imádságainak, hogy mindig csak kér az Istentől, és hogy hálát is kell adni, és meg kell bánni a bűneinket is az imádságban, hogy dicsőíteni is kell az Istent, és ez egyébként tényleg igaz is. De azt gondolom, hogy most ezen a mai reggelen Isten igéje Jézus szava alapján azért azt akarja hangsúlyozni, hogy valóban fontos a többi, de a kérés is nagyon fontos, és hogy az embernek tudni kell kérni Jézustól, és merni kell kérni. És akkor két igét olvastam fel. Az egyik a Lukács evangéliumából, a 11. fejezetből, amiben Jézus egy példázattal illusztrálja, hogy van a kérés és a kitartó kérés, tulajdonképpen mit jelent a kérő imádság. És azt a példát hozza, hogy van valaki, akinek éjfélkor érkezik meg messziről a barátja, a vendége, és akkor hirtelen nem tud neki kenyeret adni, hiszen nincs felkészülve a vendégnek a fogadására, ezért gyorsan átszalad a barátjához, ott zörget az ajtaján és tőle kér. Ugye tudni kell azt, hogy ebben az időben egyrészt az, hogy valaki éjfélkor érkezik meg valahova, ez egyáltalán nem volt furcsa, hiszen nem lehetett kiszámolni az utazást. Nem volt olyan, hogy valaki tudja, hogy mikor indul a menetrend szerinti vonat vagy a busz, és akkor ezzel a vonattal érkezem. Vagy nem lehetett beírni a GPS-be, hogy körülbelül mennyi a menetidő, jó, rászámolok még egy fél órát, de akkor körülbelül ebben az időpontban megérkezek. Akkor elindultak akár sok kilométer, vagy akár több száz kilométer távolságról, gyalog, vagy szamáron, vagy tevén, hát azt létezhetetlen volt kitalálni, hogy pontosan melyik nap érkezik meg valaki, még ha üzent is, hogy egyébként majd valamikor jön, de hogy az se, hogy melyik nap, meg hogy milyen napszakban. Simán előfordult az, hogy valaki az éjszaka kellős közepén érkezett meg, és ha nem volt hova mennie, akkor be kellett zörgetnie ahhoz az emberhez, akihez igyekezett. Na most annak az embernek, ha nem számított a vendégre, és nem volt otthon bekészítve kenyere, akkor nem mehetett el a éjjel-nappali üzletbe vagy a Tesco-ba, hogy akkor gyorsan valamit veszek a polcról, és akkor 10 perc is itt vagyok. Vagy nem lehetett azt mondani, hogy oké, akkor hol az a pizza rendelő, szórólap, akkor rendelek egy pizzát, és akkor gyorsan megoldjuk. Nálunk ez működik, hiszen mi már ilyen szempontból nagyon kényelmes életet élünk, de akkor nem volt ilyen. Mit csináljon? Pedig a vendéglátás az egyik legfontosabb törvény volt Isten népének az életében. Az nem lehetett, hogy jön valaki, és azt ne lássa vendégül, azt mondja, hogy bocsi, most nem érek rá, most maradj kinn az ajtó előtt, meg majd holnap szóba állok veled. Ez olyan botrány lett volna, és olyan szeretetlenség is, és Isten előtt nem mert volna megállni az az illető, aki így viszonyul az érkezett vendéghez, muszáj volt valamit csinálni. Na de mit csináljon az, akinek nincs? Honnan kérjen az, akinek semmilyen nincs otthon, amit tudna adni a vendégének? Az egyetlen lehetőség, ha van olyan barátja, akihez zörgethet, akit fölkelthet, és azt mondhatja, hogy segíts rajtam, bajba vagyok, nagyon ciki a helyzet, nem tudok mit csinálni, csak te tudsz rajtam segíteni. És akkor, ha az a barát segített, akkor fölverte az egész családját, hiszen együtt aludtak akkoriban az emberek egy helyiségbe, nem lehetett csak úgy diszkréten lábúj hegyen kijönni, hogy ne ébredjenek föl a gyerekek. Vagy azt az ajtót, ami olyan hatalmas volt, hogy retesszel lehetett, vagy kellett eltorlaszolni, meg kinyitni, azt se lehetett csak úgy csöndben résnyire kinyitni és kiadni valamit. Fölverte az egész házat. De az, aki bajban volt, és érezte azt, hogy én nekem segítségre van szükségem, az számolt ezzel, hogy amikor kérek és zörgetek, akkor ezzel kellemetlenséget okozok, de szükségem van rá, nincs más választásom. Testvérek, ahhoz, hogy mi igazán imádkozni tudjunk, ahhoz ilyenné kell válnunk. Ilyen alázatosnak, hogy oda merek állni, hogy nincs. Ezt elszúrtam, nem készítettem be, nem gondoltam rá, vagy elfogyott, azt hittem, hogy elég lesz, de nem elég. Semmim sincs, Uram. Muszáj, hogy segíts, különben bajban vagyok. Ha nem segítesz, akkor bajban vagyok. És lehet, hogy ennek ára van. Lehet, hogy ez sokak számára fog kellemetlenséget okozni, de Uram, felvállalom ezt. Ezt a szégyent, vagy az ezzel velejárókat, mert nincs más választásom, csak te. Testvérek, arról beszél Jézus, hogy valójában az imádság az ilyen. Ilyen alázatos imádság. És ez most mérlegre teszi a mi személyes imádságainkat is, a tiéteket is, és az enyémet is. Hogy milyenek a mi imádságaink. Merjük-e kérni valóban az Istentől azt, ami szükséges, de hiányzik. Azt, amiről gondoskodhattunk volna, de elmulasztottuk. Azt, amit nem tudunk saját erőből előteremteni, megoldani. Azt, amihez be kell ismerni azt, hogy nekem semmim sincs, nekem nem megy. Én ezen a téren koldus vagyok, de te segíthetsz rajtam, Uram. És ha ez megvan benned, ha ez megvan bennem, akkor tudok kitartóan imádkozni. Kérni, kitartóan kérni, és bizonyossággal kérni. Ez a három súlypontja ennek a mai reggelnek. Kérni, kitartóan kérni, és bizonyossággal kérni. És a bizonyossággal kérésről szól a másik ige, a János evangéliumából, amit felolvastam a 16. versből. Amikor Jézus azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Én azt gondolom, hogy ez az ige, Jézusnak ezek a mondatai azok közé az igék közé tartoznak, amit talán a legkönnyebben félreértenek a bibliaolvasó emberek. Hiszen ebből szoktuk azt a következtetést nagyon gyorsan levonni, hogy tehát bármit lehet kérni, hiszen Jézus ezt megígérte, feketén-fehéren benne van a Bibliában. Viszont azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Isten nem olyan, mint a mesebeli jótündér, vagy az aranyhal, aki három kívánságodat teljesíti, vagy nem azt akarja Jézus ezzel mondani, hogy hát akkor most erezd el a fantáziádat, határa csillagos ég, bármit kérhetsz, ha rám hivatkozol, akkor az Isten majd teljesíti. Nagyon sokan így értik ezt az igét. Még azok közül is, akik egyébként járnak templomba, vagy olvasnak Bibliát. Mert ugyan elvileg tudják azt, hogy hát ez azért nem így van, ha így fogalmaz egy igehirdető, akkor rögtön nem, hát ezt tudjuk, hogy ez nem így van. De valójában mégiscsak az a lelkület van ott nagyon sokszor az imádságban, hogy a vágyainkat listázzuk. A kívánságainkat, egy kívánságműsort tartunk az Istennek imádság címen. És arról szólnak ezek a kívánságlisták, hogy én akarom az én akaratomat keresztül vinni az Istenen. Pedig Jézus nem azért mondta, hogy bármit kérjetek az én nevemben, hogy a ti akaratotok teljesüljön, hanem hogy bármit kérjetek az én nevemben, hogy az Atya akarata teljesüljön bennetek is, és rajtatok keresztül azokban a dolgokban is, amikért imádkoztok. És ez nagyon nem mindegy. És ez az én nevemben, ez az, ami nagyon hangsúlyos. És itt megint nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon könnyű csapdába esni, hívő emberként is, hogy ezt az én nevemben oda tesszük az imádságaink mögé. Nagyon sokszor. De nagyon sokszor úgy tesszük oda ezt a Jézus nevében kifejezést, hogy valójában nem Jézus nevében mondtuk el az imádságot. Mert nem vizsgáltuk meg azt, hogy amiért imádkozunk, az egyébként azzal összhangban van-e, amit Jézus tanított, amit képviselt, amit ő hirdetett, amiért ő az életét adta. Vagy nem kérdezzük meg Jézust, hogy egyébként ez, amiért én most imádkozok, és szeretném, hogy az Isten teljesítse, ez egyébként a te jóváhagyásodat bírja-e? Csak egyszerűen, hát csak oda kell tenni hozzá, hogy Jézus nevében, és ha oda teszem, akkor ez biztos, hogy az ő nevében volt. Nem biztos. Ez egy nagyon erős szűrő, én azt gondolom, és ezt is személyes imádságainkat mérlegre teheti, hogy vajon amikor imádkozunk, akkor tényleg Jézus nevében imádkozunk-e? Tényleg ott van-e ő azok mögött az imádságok, azok mögött az ima kérések mögött, amiket mi elmondunk. Mert ha nincs ott, akkor lehet, hogy durva lesz most ez a megfogalmazás, de ki kell mondani, akkor én csak használni akarom Jézust. És az egyáltalán nem az ő tetszésére való. Ő nem azért adta az imádságot, és nem azért mondta, hogy az ő nevében imádkozzunk, hogy használjuk őt a magunk érdekében, a magunk érdekeinek az érvényesítésében, hanem azért, hogy rajtunk keresztül az ő jelenléte, az ő akarata, az ő iránymutatása el tudjon érni másokhoz, és be tudjon teljesedni. És ez nagy különbség. Jézus szeretné, ha azzal a bizonyossággal tudnánk imádkozni, hogy amit kérünk, azt ő megadja, és közben örömünk is teljes lenne. Ennek a nyitja viszont a vele való kapcsolat. És ennek a jellemzői, erről beszél ott a jánosi igének a második felében részletesen, erre most nem térek ki, csak utalok, a nyílt és őszinte szavak, az, hogy szeretjük őt, és hogy hisszük, hogy ő az atyától jött, és az atyához megy vissza. És drága testvérek, még valami, ami nagyon fontos az imádkozással kapcsolatban. Tehát ugye mondtuk azt, hogy kérni, kitartóan kérni, és bizonyossággal kérni. A Lukácstól felolvasott igének az utolsó mondata nagyon-nagyon hangsúlyos volt. Én azt gondolom, nekem most nagyon ezt helyezte leginkább a szívemre az Úristen, azt a mondatot, amikor Jézus arról beszél, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. A kérő imádságnál Jézus a szent lélek kérését hangsúlyozza. Testvérek, annyi minden szerepel az ima listánkon. Az enyémen is, de gondolom mindannyiunkén. De vajon imádkozunk-e az Isten lelkéért? Hogy töltsön be, hogy újítson meg, hogy áradjon ki a gyülekezetben, az egyházban, a világban. Nem lehet, hogy azért van ilyen állapotban a kereszténység, mert a hívő embernek az ima listáján a Szentlélek valójában nincs ott. Nincs ott imakérésként, hogy Uram, add a te lelkedet az én szívembe, az én életembe, és add a te lelkedet ezekbe a közösségekbe, amikben én ott vagyok. Nem lehet az, hogy a sok-sok kérés, bármennyire is jó kérések azok, kiszorítják a szent lelket az ima listáról. Vagy ha kérjük a szent lelket, nem lehet az, hogy az is egy kicsit olyan, mint a Jézus nevében formula? Hogy hát igen, elmondjuk, mert tudjuk. Hallottunk már sok igehirdetést, ahol ezt hangsúlyozták, hogy a Szentlélek milyen fontos, tehát akkor imádkozunk, hogy Uram, add a te lelkedet, de valójában nem gondoljuk komolyan azt az imádságot. És mire gondolok most? Hát arra, hogy ha komolyan kérjük a szent lelket, akkor azt azzal a szándékkal és azzal az odaszánással lehet csak kérni, hogy én kész vagyok engedelmeskedni, hogyha Isten megadja, és a Szentlélek bármit megmutat, akkor engedelmeskedem. Nem csak úgy, hogy Uram, add a te lelkedet, aztán majd eldöntöm, hogy tetszik, amit mond, vagy nem tetszik. Nem. A Szentlélekért való imádság az ilyen imádságot jelent Jézus olvasatában. Kérjétek a szent lelket, és ha ti komolyan kéritek, és komolyan készek vagytok engedelmeskedni neki, akkor ő meg fogja nektek adni, és el fogja végezni az életetekben azt, amit ő szeretne, amiért jött. Testvérek, nagy bátorítást kaptunk, azt hiszem, ezen a mai reggelen Jézustól. Kérjetek, és adatik. Az én nevemben kérjetek. Bármit kérjetek. Kitartóan kérjetek. És merjetek szent lelket kérni azzal a bizonyossággal és azzal a bátorsággal, hogy léptek, hogyha ő valamit világossá tesz számotokra. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, sokszor csak úgy soroljuk a kéréseinket, amikor hozzád jövünk imádságban, és vége hossza nincs annak, amit szeretnénk eléd hozni, és amire szeretnénk valamilyen választ vagy megoldást kapni. Akár a személyes életünkkel, akár a családunkkal, gyülekezetünkkel, vagy tágabb közösségünkkel kapcsolatban. Sokszor pedig azt érezzük, hogy olyan nehéz kérni, mert megrendít minket azt, hogy milyen nagy a mi hiányunk, hogy milyen nagy szükségben vagyunk, és hogy mennyire koldusok vagyunk, és olyan nehéz igazán alázattal odaborulni eléd, és ezt beismerni. De Urunk, köszönjük neked azokat a helyzeteket és azokat az igéket, amikor te nagyon erősen megszólalt és ezekben világos útmutatást adsz. Köszönjük neked azt, hogy felszabadítasz minket a bátor imádkozásra, arra, hogy hozzuk a kéréseinket eléd, és hogy ebben a te vezetésed szerint legyünk bátrak és bizonyosak. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem csak azokkal a dolgokkal foglalkozhatunk, amik éppen foglalkoztatnak bennünket, hanem te nagyon a szívünkre helyezted talán ma azt is, hogy a te lelkedért imádkozzunk. És ő érte imádkozzunk elsősorban. De úgy, hogy ne félelem legyen bennünk, félelem az iránt, hogy mi lesz azzal, amit mond, hogy lesz-e erőnk vagy bátorságunk engedelmeskedni, hanem hadd imádkozzunk úgy, hogy ha te megadod ezt a lelket nekünk, akkor megadod azt a bátorságot is, hogy megtegyük azt, amit te kérsz. Talán azokban a helyzetekben, amikben benne vagyunk, amiben talán az kell, hogy egy probléma megoldódjon, vagy egy konfliktus rendeződjön családban, vagy munkahelyi közösségben, vagy talán éppen a gyülekezet mindennapjaiban, vagy gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Drága Urunk, mindenben rád szorulunk, és köszönjük, hogy mindenben rád szorulunk, és nem kell magunkra hagyatkozni, hanem rád bízhatunk mindent. Köszönjük, hogy ezzel a bizonyossággal mondhatjuk, hogy minden a te kezedben van, és tőled veszünk el. Jézus nevében. Amen.